Calvin János kemagyarázata, Joel próféta könyve, második rész, 18-tól 27-ig terjedő versekhez. 18. vers. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Megismétli a próféta, hogy az imádságok nem hiába valók, ha a judeaiak őszintén megalázzák magukat. Isten engedékenyen bánik ezzel a néppel, mivel az az ő öröksége, amelyet kiválasztott magának. Hiszen ez a szó, hogy örökség, Isten kegyelmi szövetségének a kifejezője. A judaiak nem voltak kiválóbbak másoknál, de a maguk számára reménységet meríthettek abból az egyetlen forrásból, amit a kiválasztás jelentett. Szánalomra indult Isten az iránt az ország iránt, amelyet ugyan lakói beszennyeztek, de Isten mégis magának szentelt. A szövetségre néz tehát, és elfordítja tekintetét a bűnöktől. Így könyörül meg népén, a kegyelemből történt kiválasztásért. A szánalom itt nem más, mint Isten atyai szeretetének lángja. Isten ugyanis emberi módon fejezi ki szeretetének mi voltát választottai iránt. Emberi érzelmei ugyan nincsenek, csak hasonlítani lehet például egy apához, aki felindul, ha azt látja, hogy a gyermekét bántalmazzák, vagy egy férjhez, akinek a feleségét meggyalázzák. Még ha ezek előzőleg megbántották volna is, csak a szent szeretet kapcsolatra gondolt. Így lángol fel szeretete, amely legyőzi addig égő haragját. 19. vers. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. A próféta nem beszél tovább az eddig történtekről, hanem azt mondja el, hogy a jövőben mit fog tenni a megbékélésre kész Isten. Mondani valója így foglalható össze. Eddig a háború hírnöke voltam, és azt hirdettem, hogy mindenki készüljön fel az elkerülhetetlen veszedelemre. Most azonban béketárgyalásra hívó megbízott vagyok. Ha ti megtértek Istenhez őszinte szívvel, akkor én most már Isten kegyelmét hirdetem, és azt, hogy imádságaitok meghallgatásra találtak. Mindezek következménye lesz az, hogy az eddigi inséget felváltják Isten áldó adományai. Újra bőségesen ad ő búzát, bort és olajat. Sőt, kiegészíti mindezeket még egy ígéret. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Így látható teljesen és világosan a prófétai hirdetés szándéka. Tudatosítja, hogy Isten nem csak hajlandó a megengesztelődésre, hanem, hogy ez már meg is történt nála. És ennek megadja a külső jeleit is. Ha eddig a harag jeleit látták, amikor a sáskák, hernyók és egyéb rovarok felfalták a föld termését, úgy ezután a termés bőségét látják majd mindenben, mert az Úr ebben mutatja meg szeretetét. És nem engedi többé, hogy gyalázzák népét. Eddig gunyolódhattak rajta pogányok, de többé nem lesz szokuk rá. 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget, sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Felszáll a bűze, felszáll a hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. Ebben a versben további biztatások olvashatók arról, hogy a judaiaknak nem kell tovább félniük az ellenségtől. Nehéz volt erről meggyőzni az embereket, hiszen azok tudták, hogy az asszírok fegyveres hadereje harcra készen áll. Ki menthetne meg tőlük? A próféta azonban határozottan kijelenti, hogy Istennek van hatalma az asszírok előzésére és terveik meghiúsítására is. Északi ellenségnek nevezi őket, mivel Asszíriából és Babilóniából észak felől vezetett az út Juda felé. Azt jövendőli meg a próféta, hogy az asszírok, noha felfegyverkezve törnek előre Juda felé, mégis céljuk elérése nélkül fognak hazatérni. Hiába kívánják megszerezni az ország gazdagságát, ahelyett sivár és puszta földre, azaz messze fogja űzni őket az Isten. Elejét a keleti tengerbe, a végét a nyugati tengerbe. És ez a teljes szétszúratást jelenti. a keleti tenger alatt a hold tenger értendő, a nyugati alatt pedig a földközi tenger. Júda országa a kettő között terült el. A félelem nagy volt, hogy az ellenség tengertől tengerig széltében ellepi az országot. Ezzel szemben azonban Isten hatalma szerteszéllyel szórja a hódítani jövő ellenséget. Az árómondat még jobban érzékelteti, hogy Isten megalázza a felfuvalkodott ellenséget. Ők azt gondolták, hogy mindent megtehetnek. Erre jön válaszként, a bűzük felszáll. Az elbizakodott emberek soha sincsenek megelégedve sorsukkal, mindig többet kívánnak. Szinte a felhők fölé akarnak felemelkedni, fölszállni. A próféta pedig gúnyolódva mondja, nem ők, hanem a bűzük száll fel, mint a hullaszag. Semmivé teszi Isten az asszírok minden harci szándékát is, mivel felfuvalkodtak. Dicsőségük szégyenre és gyalázatra változik. Következik a 21. vers. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Az előzőkkel szemben most jön el Isten nagy tetteinek az ideje. Egy darabig úgy látszott, hogy Isten nem tesz semmit, nem mutatja meg hatalmát. Sőt, engedi, hogy akik ellene és egyháza ellen törtek felfuvalkodva, véghez vigyék ördögi terveiket. Végül azonban feltör haragja. Először az asszírok vitték véghez nagy tetteiket, a maga idején azonban Isten mutatja meg nagy voltát. Hogy nem elébb tette ezt, annak oka, mint láttuk, az volt, hogy ő olykor engedi az emberi elbizakodottságot szabadon tombolni, míg nem eljön az általa meghatározott időpont, amikor egy pillanat alatt meghiúsítja szándékaikat. Azután pedig következik Isten ragyogó dicsőségének a megmutatása. Először így szól, ne félj termőföld, mert először a félelmet kellett előzni, amely hatalmába kerítette a szíveket. És azután jön az örvendezés ideje, vigadj és örülj. 22. vers. Ehhez kapcsolódik a következő vers. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői. A prófita szavai most az állatokat érintik, mert így az örömre hívás még jobban érthetővé válik azzal, hogy az általános örömben az állatok is részt vehetnek. Ahogyan Isten haragja idején az állatokra is kiterjedt a csapás, úgy most a könyörületnek az idején az állatok, az értelem nélküli lények is részesednek az áldásban. Mindennek az együttes említése által az emberek még jobban a szívükre vehették, hogy mit jelentett Isten haragja, és hogy milyen drága dolog az ő áldása. Azután megújul a természet, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és a szőlő gazdagon terem. Nem történhetett volna ilyen nagy változás az elpusztult természetben, ha Istennek népe iránti haragja nem engesztelődött volna meg. Így láthatták meg az emberek, hogy a föld Isten haragja miatt és az ő ítélete alatt vált terméketlenné. Viszont a megújulása, termőre válása is lehetetlen lett volna, ha Isten az embereket meg nem békélteti önmagával. 23. vers. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. A próféta most a judaiakat hívja örömre, de más módon, mint ahogyan az állatokhoz szólott. Ezt mondja, örüljetek Istenetekben. Jegyzet. A héber szövegben betű szerint valóban ez áll. Örüljetek Istenetekben az Úrban. Így adja a Károli Biblia is. Az újfordítás tekintettel van a mondat folytatásának az értelmi összefüggésére. Jegyzet vége. Az értelem nélküli állatok érzései nem terjednek túl a táplálék élvezetén. A judaiaknál azonban rámutat a próféta az örömnek az okozójára, Istenre. Nem azt mondja, hogy örüljetek, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és a szőlő gazdagon terem, a legelők pedig kizöldülnek, hanem azt, hogy örüljetek, mert Isten termékenyítő esőt ad. Az értelemmel megáldott embereknek, s főként az Isten törvényét ismerő judaiaknak nem csak a kenyérről és a borról beszél, hanem azok megadójáról, Istenről. Emlékeztet tehát a próféta Isten áldására, mert kegyelmes az Isten, és a kegyelemben az Atya és a gondviselő tisztét és feladatát tölti be. Isten megadja a szükséges esőt. Vannak, akik a héber szót, móre, úgy fordítják, hogy tanító. És valóban ennek a szónak kétféle fordítása lehetséges. A tanító azonban a jelen összefüggésben nem illik be. Akik mégis ragaszkodnak hozzá, azoknak egyetlen érve van, hogy nem helyes első és így magasabb helyre tenni az áldások között a testi táplálékot. Ez azonban jelentéktelen érv. Tudjuk, hogy a próféták a tanításukban úgy jártak el, ahogyan gyermekeknél szokás. Az elemi dolgokon kezdve haladtak a magasabb fokozatok felé. Jóel próféta is először a testi táplálékok megadásával szemlélteti Isten kegyelmét, s majd azután fog beszélni a lélek kitöltetéséről. De van még egy másik érv is arra, hogy a héber, móre szót esőnek fordítsuk. Ez a szó ugyanis ebben a versben még egyszer előfordul, és ott egyértelműen esőt jelent. Nem volna hát értelme, hogy ugyanazt a szót egyszer tanító, egyszer meg eső értelemben vegyük. Van még egy másik szó is, amelyet helytelenül lehet értelmezni, és ez a héber licedáké szó. Az előzővel összekapcsolva fordítható volna úgy is, hogy az igazságra tanító. A héber cedáká azonban átvitt értelemben azt is jelenti, hogy az igazi, a megfelelő. Így jelenti a két szó együtt azt, hogy a szükséges esőt. És ez illik is az alapgondolathoz. A megengesztelődött Isten atyai módon gondoskodik népéről mindenben, amire csak szükség van. Amikor Istennel háborús állapotban volt a nép, akkor felborult a természet rendje. A megengesztelődés után azonban ismét helyreállt minden. Ez tehát a szükséges eső fordításnak az értelme. Szemben az értelmetlen igazságra tanítóval. Nem jók az erőltetett magyarázatok. De térjünk rá a profécia folytatására. Az Úr záport hullat rátok ősszel és tavasszal. Különböző héber szavak szerepelnek itt, amelyek egyes időszakos esőfajtákat jelentenek. Az egyik a korai esőzés, melynek az ideje ősszel van, szeptemberben. A másik a késői eső, amely tavasz idején következik. A földművelő munkánál két időszakban fontos az eső. Az egyik a vetés utáni, amikor az eső hatására a magvak kisarjadnak. A másik a március táján következő, akkor nőnek ugyanis a kalászok, és ezeknek szükségük van az érlelő esőre. E két esőfajtát említi egyébként görög szavakkal Jakab apostol levele is. Jakab 5.17-18. Isten gondoskodása tehát a maga idején, azaz vetéskor és aratás előtt megadja a föld terméséhez szükséges esőt. Kegyelmét így mutatja meg a természet dolgaiban. 24. vers. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Ez a vers folytatja a megkezdett témát. Ha az eső kellőképpen megáztatja a földet, az gazdag termésnek az előidézője. Bőséges gabona, szőlő és olajtermés várható. 25. vers. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldöttem. Az eddigieket a próféta most úgy erősíti meg, hogy rámutat az ellentétre. Istennek épp olyan könnyű újra bőséges termést adni a földre, mint amilyen könnyű volt elpusztítani, amikor a kártevőket rábocsátotta. És hogy a judaiak jobban megértsék, hogy mindez Istennek hatalmában áll, kihangsúlyozza, hogy a sáskák, a hernyók az ő zsoldosai voltak, amelyeket tetszése szerint használt. Nem véletlenül jelentek meg a kártékony rovarok, azok Isten hadseregét alkották. Ezeknek a pusztítását használta fel Isten arra, hogy éhínséget hozzon népére. Ezen keresztül azt is megérteti a próféta, hogy amint Isten seregei elpusztíthatták a földet, úgy kárpótlásul Isten bőséges új termést is adhat. A fegyverek félretétele után hozzá lehet fogni a földműveléshez, és itt Isten megígéri, hogy a munkának meg is lesz a jutalma. 26. vers. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. A megbántott Isten haragja miatt évekig éheztek a judaiak. A kiengesztelődés után viszont bőségben érhetnek. Az utóbbihoz azonban hozzákapcsolódik a hálaadás gondolata. Dicséritek az Úr nevét. Isten nevének a dicséretében ott van a bizonyságtétel arról, hogy valóban őtőle jött a föld terményeinek az elpusztulása, és őtőle jön ezután a bőség. Isten nevének a dicsőítése együtt jár annak felismerésével, hogy Isten most csodát tett népével. Nehéz dolog az istenfélelemnek ezt a gyümölcsét megteremni, nevezetesen azt belátni, hogy Isten csodálatos módon is beavatkozik életünkbe. Mi természetes dolognak vesszük azt, ha Isten megáld bennünket, ellát jótéteményeivel. És nem látjuk meg azt, hogy nem közönséges dolog, amit Isten így tesz velünk. A judaiaknak is fel kellett ismerniük, hogy csodás dolog történt velük. Miután 4 éven át majdnem elpusztultak, részint az éhínség, részint az ellenség pusztítása miatt, egyszerre csak azt látták, hogy a föld újra termővé vált, elpusztultak róla a rovarok, azon felül pedig békében érhettek, nem kellett már félniük az ellenségtől. Csoda volt ez épp úgy, mint amikor Isten a viharos égboltot váratlanul ragyogó égbolttá változtatja. A prófétai buzdítás épp azt akarja elérni népénél, hogy Isten nevének dicsőítésével vallást tegyenek az ő csodás működéséről. Végül a kielégészítő mondatban nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé, csendes utalás van arra, hogy bizony nagyon megszégyenültek. Amikor az éhínség miatt szenvedtek, amikor a rémület fogta el őket az ellenség közelettének hírére. Az utolsó szó azonban a biztatásé. Isten megszabadította népét minden nyomorúságától, és nem szégyenülnek meg ezután úgy, ahogy eddig. 27. vers. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. E versnek az első fele további magyarázatot fűz ahhoz, amiről eddig volt szó. Csodálatos dolgot vitt véghez Isten, szövetségére való tekintettel. Ez indított dicséretmondásra, és ez tudatosította Izraelben azt, hogy milyen jó hozzájuk Isten, ahogyan a próféta mondja. Megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Nincs más magyarázat arra, hogy végül is miért könyörült népén az Isten, csak az, hogy mivel kegyelemből kiválasztotta ezt a népet, azért közöttük lakik, nem mintha arra különösebben érdemesek volnának, hanem mert Istennek így tetszett. Fontos még ez a két szó is, senki más, mert ez a kizárólagosság még erőteljesebbé teszi az Istenhez való térés szükségességét, hiszen nincs más mód a nyomorúságból való szabadulásra, csak az Istennel való megbékélés által.